A magvető példázata Charles Haddon Spurgeon 308. nyomtatott prédikációja. Elhangzott 1860. április 15-én, vasárnap délelőtt, Londonban, az Exeter Hallban. A lapige Lukács evangélium a 8. rész, 4-től 8-ig terjedő versek. Mikor pedig nagy sokaság gyűlt egybe, és minden városból mentek vala ő hozzá, mondta példázat által. Kiméne a magvető, hogy elvesse az ő magvát? És magvetés közben némely esék az útfélre, és eltapostaték. És az égi madalak megevék azt, és némely esék a kősziklára, és mikor kikelt elszárada, mert nem vala nedvessége. Némely esék a tövis közé, és a tövisek vele együtt növekedvén megfojták azt. Némely pedig esik a jó földbe, és mikor kikelt, százannyi hasznot hoza. Ezeket mondván kiált vala, akinek van füle a hallásra, hallja. A mi vidékeinken, amikor a magvető kimegy vetőmagjával munkája végzésére, általában egy bekerített mezőre szokott menni, és mindjárt elkezdi szakértő renddel és pontossággal szórni edényéből a magot a barázda során. De keleten a gabonatermő vidék a falu közvetlen közelében általában egy nagy kiterjedősi nyílt terület. Bár különböző birtokokra van felosztva, de nincsenek sem kerítések, sem különösebb elválasztások, csak imittamott ősi határjelek, nagy ritkán egyszerű határkövek jelzik a gazdák földjének határait. E nyílt közös mezőkön keresztül viszont gyalogösvények futnak, s a leginkább használtakat országútaknak nevezik. De ne képzeljétek, hogy az országútak valamiben is hasonlítnak a mi kikövezett útjainkhoz, hanem csak egyszerű csapások ezek, melyeket elég keményre kitapostak. Itt-ott mellékutak is láthatók, melyeken a nyilvános utakat elkerülni vágyó vándorok kissé biztonságosabban járhatnak, amikor a főút rablóktól veszélyeztetett. A sietős vándorok szintén rövid csapásokat vághatnak maguknak, és így újabb ösvények keletkeznek. Amikor a magvető kimegy vetni, egy kezdetleges keleti ekivel fellazított kis földet talál, és igyekszik magját bőven beleszórni. De lám, egy ösvény fut a parcella közepén végig, s ha csak nem akar egy széles földnyelvet kihagyni, ez ösvényre is szórnia kell egy-egy marokkal. Amott egy sziklatörmelék domborodik ki a felszántott termőföldből, s a magot rászúrja az ottani sekély talajra is. Emitt pedig van egy sarok, a gazda hanyagsága miatt tele tövis és csalán gyökerekkel. És a magvető oda is szór a magból. A gabona s a csalántövis együtt fog felnőni. S amint tudjuk a példázatból, a tövisek lévén az erősebbek hamar megfojtják a magot, úgyhogy termését nem lesz képes beérlelni. Ha szem előtt tartjuk, hogy a Bibliát keleten írták, és hogy annak példázatait és utalásait csak is keleti vándorok magyarázhatják meg helyesen nekünk, ez sokszor segítni fog, hogy egy-egy ige szakaszt sokkal jobban megértsünk, mint ahogy azt egy közönséges angol olvasó megérthetné. Nos, az evangélium hirdetője a magvetőhöz hasonlít. Nem ő hozza létre a magot, ezt isteni mestere adja neki. Egy ember sem tudná soha megteremni a legparányibb, csiraképes magocskát sem. Megteremteni a legparányibb csiraképes magoskát sem, még kevésbé az örök élet mennyei vetőmagját. Az ige hirdető titkos kamrájában mesteréhez folyamodik, s kéri, hogy tanítsa meg az ő igazságára. És így megtölti edényét Isten országának jó vetőmagjával. A prédikátor feladata aztán az, hogy kimenjen mestere nevében, és szórja az értékes igazságot. Ha tudná, hol található a legjobb talaj, talán csak arra a helyre korlátozná magát, mely már a meggyőzetés ekéjével elő lett készítve. De mivel nem ismeri az emberek szívét, feladata az evangéliumot prédikálni minden teremtésnek. Szórni egy marokkal oda a megkeményedett szívekre is, és egy másikkal abba a felburjányzott szívbe is, hol a világ gondjai és élvezetei elhatalmasodtak. A mag sorsát aztán az Úr gondjaira kell bíznia. Mert jól tudja, hogy az aratásért nem ő felel. Ő csak azért felel, hogy milyen gondosan, hűségesen és becsületesen szórta a magot, jobbra is, balra is, mindkét kezével. Hisz, ha egyetlen kalász sem fog soha örömet szerezni a kévéknek, ha soha egyetlen zöld gabonaszál sem fog is kihajtani a barázdák között, a hűséges magvető el fogja mégis nyerni mestere tetszését és jutalmát, ha valóban jó magot szórt, és szorgos, gondos kézzel végezte munkáját. Ó, jaj, ha nem építhetnék erre a tényre, hogy nem mi vagyunk felelősek munkánk sikere felül, micsoda kétségbeesett tusakodással töltene el az emlékezés, hogy sokszor hiába fáradtunk, és erőnket semmire pazaroltuk. Ézsaiás hajdani kiáltásával kellene, mi is, sóhajtsuk, ki hitt a mi tanításunknak, és az Úr karja kinek jelentetett meg. De négy közül egy mag reménykeltő, ígéretes talajra talál. Három rész a négy közül rossz helyekre szórva, semmi jót nem eredményezett, hanem elveszett. És sohasem látni többet a magokat, csak az ítéletre való feltámadáskor, amikor a hitetlen hallgatóink ellen fognak támadni, ellenük fognak tanúskodni, és kárhoztatni fogják őket. Itt hadd jegyezzem meg, hogy feladatkörünk, feladatunk kiterjedése, mértéke nem a hallgatóink jellege által van meghatározva. Nem csak fogékony hallgatókra van korlátozva, hanem Isten parancsa szab határt neki. Kötelesek vagyunk hirdetni az evangéliumot, akár hajlandók hallani, akár nem. Legyen bár az ember szíve olyan, amilyen, én nem vagyok feloldva magvető kötelességemtől, hogy szórjam a magot a sziklára épp úgy, mint a barázdába, az útfélre épp úgy, mint a felszántott talajba. Ma délelőtti tervem egyszerűen az, hogy szóljak e négyféle igehallgatókhoz, kik most itt találhatók az én gyülekezetemben. Itt vannak mindenek előtt azok, akik az útféllel vannak jelölve, akik csak hallgatók. Aztán azok, akik köves talajú igehallgatóként vannak szemléltetve, akikben egy átmeneti hatást hoz létre az ige, oly felszínest s ideigvalót, hogy sohasem jut valamilyen maradandó jóhoz. Aztán, akikben egy alapos és jó hatást eredményez, de az élet gondjai és a gazdagság családsága se világ gyönyörei elfojtják a magot. És végül az a kicsiny rész, bár csak Isten rendkívül megsokszorozná, a jóföld igehallgatók azon kis csoportja, akikben az ige gyümölcsöt hoz, egyesekben 30, másokban 60, némelyekben pedig 100 annyit. Első fejezet. Mindenek előtt tehát olyan szívekhez szólok, melyek az útfélhez hasonlítnak. Némely mag az útfélre esett, és eltapostaték, és az égi madarak megevék azt. Vannak sokan közületek, akik nem azért jöttek ide délelőtt, hogy áldást nyerjenek. Nem azzal a szándékkal jöttetek, hogy imádjátok Istent, vagy valami is megragadjon abból, amit hallotok. Olyanok vagytok, mint az útfél, mely sohasem volt gabonaföldnek szánva. Ha egyetlen igazság magocska ráhúlna szívetekre, s növekedésnek indulna, épp olyan nagy csoda volna, mintha búza nőne a keményre taposott útfelen. Ti vagytok az útféli igehallgatók. Azonban, ha a magot ügyesen szórják, azok közül egyesek rátok hullanak, és megpihennek egy ideig gondolatotokban. Igaz, ezt ti nem fogjátok megérteni. De mégis, ha érdekes stílusban helyezik elétek, szállást vesz nálatok egy időre. Még társalogni is fogtok a szavakról, melyeket az igazság hirdetőitől hallottatok, míg valami sokkal rokonszenvesebb szórakozás el nem téríti figyelmeteket. De még ez a gyenge haszon is igen keveset tart, mert igen rövid időn belül elfelejtitek, milyen emberek vagytok. Bárcsak adná Isten, bárcsak remélhetném, hogy szavaim nálatok maradnak. De ezt nem remélhetjük, mert szívetek talaja keményre lett taposva a folytonos közlekedés miatt, és így nincs remény, hogy éltető, tartós gyökeret fogott ereszteni a mag. Túl sok a forgalom szívetekben ahhoz, hogy a jó mag érintetlenül maradjon. A sátán lába folyton ott tapos a szíveteken, káromlásaival, bujasságaival, hazugságaival és hiába valóságaival. Aztán a hiú büszkeség hintaja is azon hajt végig, és a mohó mammon lába tapossa folyton, míg végül gyémánt keményé válik. Jaj a jó magnak! Nem talál egy pillanatnyi nyugalmat. Tömegek jönnek-mennek. Tulajdonképpen lelketek egy kereskedelmi központ, ahol folyton jönnek-mennek a kereskedők, akik vásárt űznek az emberek lelkeivel. Adtok, vesztek, de nem gondoltok bele, hogy az igazságot adjátok el, s lelketek kárhozatát vásároljátok magatoknak. Itt-ott igen buzgók vagytok a testetek körül, mely emberi voltotok külseje, de elhanyagoljátok annak örök, értékes lényegét, lelketeket. Nincs időtök, mondjátok, a vallásra gondolni. Nincs, mert szívetek oly keményre taposott út, hogy ott nincs hely a buzamagnak, hogy felnőjön. Ha csirának indulna, valamely durva láb rögtön eltaposná a hajtást, mielőtt valami is lenne belőle. Volt úgy, hogy a mag elég sok ideig ott maradt, hogy szinte csirázni indult, de épp akkor valami szórakozó hely nyitva volt, s ti bementetek oda, és mint egy vas talpal az élet szikrája, mely a magban fakadt, széttapostatott. Rossz helyre húlt. Túl nagy forgalom volt ott ahhoz, hogy felnövekedhessen. A londoni pestis idején, amikor ezrével húltak halálba az emberek, az utcákon kinőtt a fű, de gabona nem nőhetett a Cornhillen, búzadombon. Bármilyen jó magot vetettél volna oda. Kutass csak át a világot, és nem fogsz olyan búzára találni, mely virágozna ott, ahol ilyen forgalom zajlik állandóan. Szívetek olyan, mint a népes korzó, mert annyi gondolat, annyi gond és bűn, annyi büszke, hiába való, gonosz, Isten ellen lázadó gondolat van ott, és ezek folyton rajta közlekednek. Az igazság sorsa olyan bennetek, mint az útfére vetett magé. Nem növekedhet, mert letapostatik. S ha meg is maradna egy rövid ideig, az égi madarak jönnek és ellopják azt. Ó, szomorú gondolat, hogyha magot szórsz az útfélre, úgy nem csak a rossz emberek lába tartja vissza a növekedéstől, hanem még egy szentnek a lábai is segítni fogják a benne levő élet elfolytását. Sajnos, az emberek szíve megkeményedhet nem csak a bűn által, hanem még az evangélium prédikálása folytán is. Van olyan jelenség, hogy az evangéliumtól megkeményedni. Lehetséges prédikációkat hallgatni addig, míg szíved halott, kérges és érzéketlen lesz. A kovács kutyájához hasonlóan, mely elnyújtózva alszik, miközben a szikrák ott repdesnek az óra előtt, ti is kényelmesen ültök a törvény nagy kalapácsa alatt, s bár a kárhozat szikrái röpködnek körülöttetek, nem rettentek meg, s meg sem indultok. Hallottátok már mindezt előbb is. Csak elcsépelt mese a számotokra, ha az eljövendő haragtól intünk titeket. Azt mondják, hogy akik a szutvarki gyárak óriás kazánjaiban dolgoznak, amikor először bekerültek, s kezükbe vették a pörő kalapácsot, fülük bedugult, szinte megsüketültek. De aztán fokozatosan hozzászoktak az irtózatos zajhoz, úgy, hogy később még aludni is tudtak a búgó motorok között, miközben a munkások ütötték, döngették a kazánokat, noha annak visszhangja rettenetes mennydörgéshez hasonlít. Így történt veletek is. Egyik prédikátor a másik után taposott végig szívetek országútján, míg úgy megkeményedett, hogy ha csak Isten maga nem kegyeskedik azt feltörni egy nagy földrengéssel vagy szaggató szívfájdalommal, ott sohasem lesz helye a mennyei magnak a megmaradásra. Lelketek jól kitaposott kemény útfélhez hasonlít, melyen sokan járnak. Jellemeztük tehát e kemény útfelet. Gyertek, lássuk most, mi lesz a jó igéből, amikor ilyen szívekbe hull. Nem kell ki. Ki kellene, ha jó talajba hullna, de mivel rossz helyre hult, épp oly száraz marad, mint mikor kihult a magvető markából. Életereje alszik. Az evangéliumi életcsira elrejti magát benne. És ott hever a szív felszínén, de be sohasem hatol abba. Akár a hó, mely olykor utcáinkra hull, de nem marad meg, mert nyomban elolvad és eltűnik. Úgy van az ilyen emberrel is. Az igének nincs ideje életre kelni az ilyen viszonylagos igehallgatónál. Ott hever egy ideig, de sosem indul gyökeret verni, s a legkisebb hatás is elmarad. De, mondjuk mi, akkor miért jönnek az ilyen emberek igét hallgatni, ha az ige sosem használ nekik, és sosem engedik szívükbe hatolni? Megvallom, ez sokszor töprengésre késztet engem. Vannak olyan ige hallgatóink, akik az egész világért sem hiányoznának egyetlen vasárnapi alkalomról sem, s akik úgy tűnik, igazán gyönyörűségüket lelik eljönni ide az Isten tiszteletre. De könyvbarázdákat nem lehet látni arcukon soha. Lelkük sosem emelkedik fel a menny felé a dicséret szárnyain, s igazán nem társulnak hozzánk, amikor bűnvallást teszünk. Mikor gondolnak ezek az eljövendő haragra, vagy lelkük jövendő sorsára? Szívük olyan, mint a vas. Az ige szolgája épp úgy prédikálhatna egy halom kőnek, mint nekik. Mi hozza az érzéketlen bűnösöket ide? Képesek leszünk-e szólni az érc homlokúakhoz és az acél szívűekhez? Bizonyára épp oly reménytelenek vagyunk az oroszlánok és párducok megtérítésében, mint a megkeményedett nyakas szívekében. Ó, jó érzés! Te elfutottál az oktalan barmokhoz, s az emberek elvesztették értelmüket. Én úgy gondolom, ezek az emberek gyakran azért jönnek, mert vallásosnak lenni tiszteletre méltónak tűnik. És ismét, mivel ez is segíti őket a megkeményedésben. Ha távol maradnának, lelkismeretük vádolná őket, s talán egy kis élet támadna bennük. De ők elmennek az összövetelekre, hogy ringathassák magukat abban a tudatban, hogy ők végül is helyesen járnak el. Ők nem vallástalanok, dehogy, ők nem vetik meg Isten házát és az ő szolgáját. Ide jönnek, hogy még jobban megkeményedhessenek, és még jobban beássák magukat a bűn és érzéketlenség lelkiállapotába. Édes hallgatóim, helyzetetek olyan, hogy azon még egy angyal is sírva fakadna. Bírni az evangélium napját, amint arcotokra ragyog, és mégis vak szemmel nézni rá, mely sohasem látja a világosságot. A menny muzsikája édesen zeng, de süketek a füleitek, s lelketekbe nem jut abból semmi. A prédikátor olyan számotokra, mint aki egy kiváló hangszeren játszik, de egy szobor előtt tartja előadását, melynek fülei nem hallanak. Bár képesek vagytok megragadni egy-egy kifejezést, megértitek a hasonlatok jelentését, de a rejtett értelem, az isteni élet mind elvész rajtatok. Leültök a menyegzői lakomán, de nem esztek a finomságokból, nem isztok a tiszta borból. Halljátok a menny harangjait, amint örömmel zengnek a megváltott lelkek felett, de ti magatok megváltatlanul Isten és Krisztus nélkül vagytok. Ott álltok a szoros kapunál, éppen a kapu előtt, de mégsem mentek be rajta. Közel vagytok az irgalom házához, és az ajtó feltárult. Ott álltok, és olykor benéztek, de sohasem teszitek meg a végső és döntő lépést. Tegyünk bár meg mindent, amit csak tehetünk a sürgetésetekre, érveljünk veletek, vagy imádkozzunk értetek, és sírjunk felettetek. Ti továbbra is épp oly kemények, gondatlanok és könnyelműek maradtok, mint voltatok mindig. Ó, bár csak Isten könyörülne rajtatok, és kihozna ebből a gonosz állapotból, hogy mégis üdvözüljetek. Ó, Szentlélek, tört fel a kemény útfelet, és add, hogy bő termést hozzon. De még nem fejeztük be a festményt. Az ige azt is mondja, hogy az égi madarak felkapdossák, és megeszik azt. Van-e itt valaki ma délelőtt, aki az útféli hallgatókhoz tartozik? Talán nem tervezte, hogy bejön ide, de látta nagy tömeget a strandnál, és úgy gondolta, mégis betér, és eltölt egy órát. Talán hallani fog valamit, amit nem fog könnyen elfelejteni. De amikor kijut innen és hazamegy, valamelyik régi barátja azt ajánlja, hogy menjenek el kirándulni ma délután. Ő beleegyezik, és a szegény igemag, mely ilyen kedvezőtlen helyre esett, a falánk égi madarak eledele lett. Van bőven elég gonosz madár, mely folyton a jó mag felkapdosására leselkedik. Ott van maga az ördög, a levegőbeli hatalmasság. Folyton készen áll, hogy minden időben kiragadja a szívből a jó gondolatot, vagy kioltsa a szent elhatározást. S aztán az ördög nincs egyedül. Légiónyi segítőre talál. Felindíthatja az ember feleségét, vagy saját gyermekeit. Rátokeresztheti az üzletet, és ezek mind felkapdossák a jó magot. Talán egy vevő vár az ajtóban, és bár nem szeretnéd őt ma kiszolgálni, mégis, mivel nem akarod, mint klienst elveszíteni, hát megteszed. S a jó mag már is oda lett, s minden jó hatása elszállt. Ó, szomorúságok szomorúsága, hogy a mennyei mag az ördög eledelévé váljon, hogy Isten gabonája az ördög madarait táplálja. Hadd forduljak ismét személyesen hozzátok e reggelen. Ó, hallgatóim! Ha gyermekségetektől fogva hallgatjátok az evangéliumot, a prédikációknak micsoda óriási kocsi rakománya lett már rátok pazarolva. Ifjúkorotokban hallgattátok dr. XY lelkipásztort, és ez a drága öregember úgy könyörgött hallgatóiért, hogy szemei könnytől vöröslöttek. Emlékeztek azokra a vasárnapokra, amikor azt mondtátok magatokban, be kell menjek, be titkos szobámba, hogy leboruljak és imádkozzam. De nem tettétek meg. Az égi madarak feledték a magot, és ti tovább mentetek a bűnben, épp úgy, mint azelőtt. Azóta aztán furcsa ösztönzéstől hajtva mégis itt vagytok. Csak igen ritkán hiányoztok Isten házából. De most már az evangélium szikrái úgy hullnak lelketekbe, mintha az óceánba hullnának, ahol aztán örökre kialszanak. A törvény mennydöröghet rajtatok, bár nem gúnyolódtok rajta, de sohasem érint meg titeket. Jézus Krisztust magasra emelhetik, drága sebeit felmutathatják, vére szemeitek előtt folyhat, s teljes komolysággal felszólíthatnak, hogy nézzetek rá és éltek, de mindez immár teljesen közömbösen érint titeket. Bár nem mondtátok még ki ilyen szavakkal, ha el kell vesznem, úgy is elveszek, s ha üdvözülnöm kell, úgy is üdvözülni fogok. Még nem mondtátok ki ezt, de így gondolkoztok. És most már akármit tehetünk veletek és értetek, páncéllal vértezett lelketeken képtelenek vagyunk áthatolni. S kemény szívetekben nem tudunk bejuttatni egyetlen szent gondolatot sem. Mit tegyek értetek? Álljak meg, és könnyesőket hullassak a kemény földre? Sajnos, könnyeim nem képesek fellazítani. Túl kemény ahhoz. Hozzam az evangélium ekéjét rá? Ó, hiába! Bár ezeke oly erős, hogy az acélt is széttöri, de az ekevas nem képes behatolni szívetekbe. Mit tegyünk hát? Ó, Isten! Te tudod, hogyan törd össze a kőszívet darabokra. Te képes vagy meglágyítani a keményre taposott szívet is, a Jézus drága vérével. Tedd meg most, könyörgünk, a te kegyelmed magasztalására és dicséretére, hogy a jó mag életet hozzon, és létrehozza azt a mennyei termést, ami után szolgált szíve sóvárog, aminélkül nem élhet, de ami felett kimondhatatlan, dicsőült örömmel tud örvendezni. Második fejezet. Most már az igehallgatók második osztályához fordulok, és némely esék a kősziklára. És mikor kikelt, elszáradt, mert nem volt nedvessége. Könnyen elképzelhetitek magatoknak azt a sziklás halmocskát a mező közepén, vékony talajréteggel fedve. A természet valamilyen bomlása következtében a kőzet felemelkedett egész a mező közepéig, és a mag természetesen oda is hull, mint mindenüvé. Vannak hallgatóink, akik több örömet okoznak nekünk, s aztán meg több fájdalmat, mint ahogy azt közületek sokan gondolnák. Senki más, csak is az, ki szereti az emberi lelkeket, képes megmondani, milyen reményeket, milyen nagy örömet, s milyen keserű és lesújtó csalódásokat okoznak e sziklás helyek nekünk. Van egy igehallgató rétegünk, akiknek szíve belsőleg igen kemény, de külsőleg úgy tűnik, a leglágyabb és legfogékonyabb szívük van. Miközben mások semmit sem látnak a prédikációban, ezek sírnak. A hallgatók nagyobb része számára csak egy közönséges beszéd, amit hallanak, de ők könnyekig meg vannak hatódva. Prédikálj bár akár a törvény rettentéseiről, vagy a golgotai szeretetről, lelkükben egyformán megindulnak, és látszólag a legéletteljesebb hatásokat eredményezi náluk az ige. Vannak előttem egyesek ilyenek most, e reggelen, kik határoztak, újból döntöttek, de mégis késlekednek, bizonytalankodnak. Ők nem megrögzött ellenségei Istennek, akik acél mellvértet vesznek magukra, hanem ellenkezőleg, úgy látszik, keblüket kitárják és nyitva hagyják, sőt ezt mondják az igehirdetőnek, ide vágj, mesztelen mellemet tárom eléd, ide irányítsd a nyilaidat. Itt kész szállást fognak találni. Örvendező szívvel kilőjük hát nyilainkat oda, és úgy látszik, behatolnak. De, sajnos, odaben van egy titkos mellvért, a bőr alatt, mely minden egyes nyilvesszőt eltompít, s bár ott marad egy ideig, de aztán kihull, és semmit sem végzett el. Ilyen jellemet tárnak elénke szavak, és némely esék a kősziklára, s mikor felkelt elszárada, mert nem vala nedvessége. Vagy, amint egy másik igehely magyarázza, a köves helyre vetettek azok, akik mihelyst hallják az igét, mindjárt örömmel fogadják, de nincs ő bennük gyökere, hanem ideig valók. Azután, ha nyomorúság vagy üldöztetés támad az ige miatt, azonnal megbotránkoznak. Ó, nincsen neked tízezrével hallgatóink közt, kik örömmel fogadják az igét. Igaz, nincs mély meggyőző munka a bűn felül bennük. Igaz, nincsenek rettentő félelmeik. Ők egyből Krisztushoz ugranak. Megvallják rögtön benne vetett hitüket, és ez a hit látszat szerint mindenképpen igazinak tűnik. Amikor szemügyre vesszük, a mag valóban kihajtott. Egyféle élet van benne, és valódi zöld gabonaszár növekszik. Hálát adunk Istennek, s meghajtjuk térdünket, kezünkkel tapsolunk. Itt van egy megtért bűnös, egy újszülött Isten családjában, a mennyországnak egy örököse. De örömünk túl korai. Egyből felnőttek ugyan, és az igét örömmel fogadták, de csak azért, mert nem volt mély talaj alattuk. S épp ez a tényező, amely előbb a mag befogadását siettette náluk, nem sokkal később, mikor a nap erős hével tűz rájuk, emiatt elfonnyadtak. Ezeket az embereket a hét minden napján látjuk. Gyakran jönnek, hogy a gyülekezethez csatlakozzanak. Elmondják megható történetüket, hogy ők hallottak minket prédikálni ezen és ezen az alkalmon, és hogy az ige milyen nagy áldású volt számukra. Soha nem érezték magukat olyan boldogoknak az életben, mint akkor. Ó, Uram, mondják, úgy gondoltam, hogy fel kell ugranom a székemről, amikor nagybecsű Krisztusról hallottam. És akkor nyomban, azon a helyen, hitem belé helyeztem, e felül biztos vagyok. Megkérdezzük, ha érezték-e valaha, hogy megváltóra van szükségük. Azt mondják, igen, de úgy értik, nem. Felmerül bennünk a kétel, hogy vajon valóban meggyőzettek-e a bűnről. Nos, ők úgy vélik, hogy igen, de nem tudják, hogyan. De egy dolgot tudnak, nagy élvezetet találtak a vallásban. Feltesszük nekik a kérdést, úgy gondoljátok, hogy ki fogtok tartani? Ó, ők biztosak benne, hogy igen. Nem tudnának visszamenni régi ismerőseikhez, e felül teljesen meg vannak győződve. Gyűlölik azokat a dolgokat, melyeket egykor szerettek, e felül nincs kétség, minden újjá lett a számukra. És mindez nagyon hirtelen történt. Érdeklődünk, hogy mikor s hogyan kezdődött e jó munka. Úgy találjuk, hogy akkor kezdődött, amikor be is fejeződött, vagyis nem volt semmi előzetes munka. Nem volt alaposan felszántva a talaj, hanem egyből kihajtottak a halálból az életre, a kárhozatból a kegyelembe, mint ahogy egy ember a folyó széléről egyszeriből a vízbe ugrik. Mi mégis igen hálásak vagyunk ezekért az emberekért. Nem tagadhatjuk, úgy tűnik, a kegyelemnek minden látszata megvan náluk. Talán be is fogadjuk őket a gyülekezetbe. De egy vagy két hét múlva már nem jönnek a szokott rendszerességgel az istentiszteleti alkalmakra. Gyöngéden megfedjük őket, és azt mondják, olyan nagy ellenállásban volt részük a vallásban, hogy engedniük kellett egy kicsit. A következő héten aztán teljesen elvesztettük őket. Az ok egyszerűen az, hogy kinevették őket. Egy kis ellenállásnak voltak kitéve, és egyből meghátráltak. Ők a zarándok útja simulékonya. Készek keresztjén el a mennybe menni, mert a menny egy csodálatos hely. Úgyhogy karöltve társalognak, édesen beszélgetnek az eljövendő világról. De hirtelen egy mocsárhoz érkeznek, a csüggedés mocsarához. És szegény keresztjén meg simulékony úr is beleesnek. Ó, mondja ez, én nem erre alkottam veled? Nem azért indultam el, hogy számsárral teljem meg? Ha innen egyszer kikerülök és visszatérek, tőlem élvezheted csodatos országodat egyedül egymagad? Így szegény feje kievickél, amilyen gyorsan csak tud, saját házának irányába, és visszatér. S annyira boldog, hogy megszabadult a lesújtó szükségszerűségből, hogy keresztjénné váljék. És mit gondoltok ti, mit érez ilyenkor az ige hirdető? Azt érzi, hogy túl korán számolt a sikerével. Olyan, mint az a földműves, ki látja a földjét szépen zöldelni és virágozni, és hirtelen egy éjjel a fagy minden szálat megcsíp, s aztán szegény farmer sír, mivel a nyerességre épült reménye oda lett. Így tesz az ige hirdető is. Bemegy belső szobájába, s odaveti magát Isten színe elé, és sír. Ó, nagyot csalódtam! Ez az ember visszatért akár egy kutya a hányadékához, akár a megmosódott disznó a sár fertőjébe. Emlékeztek talán arra a régi festményre, mely Orfeuszt ábrázolta, kinek olyan költői tehetsége volt, s olyan hozzáértéssel verselt, hogy a régiek azt mondták, hogy még a tölgyfákat és a köveket is táncra perdítette maga körül. Költői koholmány ez, és mégis olykor így jár az igehirdető is, hogy nem csak az istenfélők örvendnek, hanem még a tölgyek és kövek is táncra indulnak a helyükről. De sajnos ezek továbbra is csak tölgyfák és kövek maradnak. A költemény, amint véget ér, a tölgy visszatér erős gyökérzetéhez, és a kő még erősebben veri magát a földhöz. A bűnös, aki Saulhoz hasonlóan a proféták közt volt, visszatér, hogy gonosz terveljen a fenséges úr ellen. Aki tegnap énekelt, és tegnap előtt nyilvánosan imádkozott, most a kocsmába megy káromkodni. Az utcákon dülöngőzik vasárnap este az, akit egy héttel korábban felvettek a Krisztus látható földi gyülekezetébe. Volt egy személy, aki sok keserű könnyet okozott nekem. Egy bizonyos faluban ő volt a főkolompos minden rosszban. Magas, jóképű, daliás férfi volt, s olyan ember, ki többet bírt inni, mint bárki a környéken. Ő volt a falu réme. Olyan ember, aki átkozódott, káromkodott, de a félelem szívében sohasem fogamzott. Egy nap belépett hallgatni Isten igéjét, és sírt. Az egész gyülekezet megdöbbent, s csodálkozott. Ott volt az öreg Y, rázta a sírás. És bejárta a falut a hír, hogy Tamás az ige hatása alá került. Elkezdett rendszeresen járni az imaházba. És nyilvánvalóan megváltozott ember lett belőle. A kocsma egy alapos vásárlót veszített el benne. Nem lehetett többé látni a tekepályán, és nem lehetett többé rátalálni a részegek sorában sem, mely bűn annyira általános volt a környezetében. Aztán egy ima alkalmon bátorságot vett, és előre jött. Beszélt arról, amit megtapasztalt, amit érzett és megismert. Hallottam őt imádkozni. Darabos, nyers nyelvezettel, de olyan megható komolysággal. Úgy néztem rá, mint fényes gyöngyszemre megváltunk koronájában. Kitartott közöttünk 6, sőt, mi több, 9 hónapig. Ha durva munkát kellett végezni, ő kész volt megtenni. Ha vasárnap iskolát szerveztünk tartani 6 vagy 7 mérföldnyire, ő kész volt oda menni. Bármilyen áron kész volt segíteni az Úr munkáját. Ha szolgálatára lehetett Krisztus gyülekezete legkisebb tagjának is, nagyon örült, és így haladt előre. De végül a csúfolódás, aminek ki volt téve, a régi társak részéről ért sok gúnyolódás és zaklatás, habár először férfiasan viselte ezeket, túl sok volt a számára. Kezdte azt gondolni, hogy túl fanatikussá vált. Egy kicsit túl komoly lett. Aztán csak lopakodva járt az istentiszteletre, ahelyett, hogy bátran tért volna be. Fokozatosan elmaradozott a hétköznapi szolgálatokról, és végül elhagyta az Úr napját is. És bár gyakran intették, figyelmeztették, ő mégis visszatért régi szokásaihoz. S bár nem lett épp olyan nagy szörnyeteg a bűnben, mint előbb volt, mégis látszólag minden istenes gondolat és kegyesség kihalt belőle. Ismét képes volt átkozódni és káromkodni. Ismét tudott gyalatosan, gonoszul viselkedni az istentelenekkel. És azt, akivel oly gyakran dicsekedtünk, s azt mondtuk sokszor alkalmainkon, ó, mennyire dicsőítetik Isten általa, lám, mire képes a kegyelem? Mindannyiunk szégyenére és zavarára gyakran láttuk utcáinkon részegen szédelegni. S aztán arcunkba vágták. Ez a ti kereszténetek, nem de? Ime, ez egy a ti megtértjeitek közül. ki ismét visszatért a bűnbe, és sokkal rosszabbá lett, mint előbb volt. Ha rossz útféli igehallgatónak lenni, úgy nem gondolom, hogy sokkal jobb a sziklás talajhoz hasonlítani. De mégis, e második hallgató csoport bizonyára több örömet nyújt nekünk az elsőnél. Vannak olyan emberek, akik mindig örömmel veszik körül az új prédikátort. Én gyakran elgondoltam, hogy kegyelmes cselekedete az Istennek, az ő gondviselésében, hogy mindig küld ilyen embereket, először, mialatt az igehirdető fiatal és kevés a barátja, kik mellé állnának. Egy olyan csapatot rendel melléje, kik könnyen lelkesednek, s megérzik, ha buzgón prédikál, és nagyon szeretik őt, köréje gyülekeznek. De az idő mindent megpróbál, s megpróbálja őket is. Úgy látszott, igazi fényből készültek. De amikor tűzpróba alá kerültek és kipróbáltattak, a kemencében megemésztődtek. Amint most itt nézek körül, látok egyet-kettőt ezek közül. Bár nem ismerek mindenkit közületek, de látok némelyeket, akikről el kell mondanom, ti vagytok azok, akiket jellemeztem. Rád néztem annak idején, miközben prédikáltam, és elgondoltam, ott az az ember egy nap ki fog jönni a világból, biztos vagyok benne. És hálát is adtam érte Istennek. Ám de e 7 éven keresztül mind prédikáltunk nektek, s ti most is ugyanazok maradtatok, akik akkor voltatok. Nos, talán lesz még 7 esztendő, ki tudja. És vajon azok is elvesztegetett erőfeszítés éveinek bizonyulnak? A megvetett figyelmeztetések és visszautasított meghívások évei lesznek? Vajon így lesz? S amikor végül a sírba visznek, vajon nekem kell majd ott állnom a sír szélén, s arra gondolnom, itt nyugszik egy romba dőlt remény, egy bimbajában elhervadt virágszál. Egy ember, akiben úgy látszott, a kegyelem megindul, életért küzd, de uralomra mégsem jutott soha. Aki előbb az élet reményteljes jeleit adta, s aztán minden az örök halál hidegségébe és élettelenségébe süllyedt. Ó Isten, mentsen és szabadítson meg téged! Ó, bárcsak hatékonyan munkálkodna benned, bárcsak te is igazán megtérnél, te is tényleg Isten népéhez tartoznál, hogy Jézusé legyen minden dicsőség az ő megváltó művéért. 3. fejezet. A 3. csoporttal igen röviden fogok foglalkozni, és Isten lelke segítsen igaz képet adni rólatok, hűségesen és becsületesen bánni veletek. Némely esék a tövisek közé, és a tövisek vele együtt fölnevekedvén megfojták azt. Nos, ez jó talaj volt. Az első 2 osztálynál rossz volt a talaj. Az útfél nem a megfelelő hely volt, a sziklás föld sem tudott ideális növekedést biztosítani semmilyen növénynek. De ez nyilván jó föld volt, mert rajta tövisek nőnek. Amely talajon tövisek nőnek, ott bizonyára búza is nőhetne. Valahol csak tövisek látszanak és virágoznak, ott úgy szintén búza is virágozhat. Ez igazán gazdag, kövér, termékeny lehetett. Nem csoda hát, hogy a gazda bőven szórta ide a magot, egyik marikkal a másik után. Nézzétek, milyen boldog, amikor 1-2 hónap múlva ellátogat a mezőre. A mag kihajtott. Igaz, úgy tűnik, hogy egy kis burján is van mellette, ugyanolyan nagyságú, mint a búza. Ó, gondolja, az nem nagy baj. A gabona túlnővi azt. Amikor felnő, megfojtja, s legyőzi-e pár tövist, mely szerencsétlen módon összevegyült vele. Ó, földműves uram, még nem értetted meg a gonosz erejét. Különben nem álmodoznál így. Majd ismét kijön, s látja, a mag felnőtt. Még búzát is lát a kalászban. De a tövisek nagyon összefonódtak. A A szegény búza alig kap már napfényt. Annyira szétfutottak és elhatalmasodtak összefonódva minden irányba, hogy a gabona napfény híján elsárgult, és egyre halványabb lett. Még él, törekszik növekedni, de úgy tűnik, mintha egy kis satnya termést is érlelne, de nem lesz abból soha semmi. Az arató azzal nem fogja megtölteni a markát. A gyümölcs jele ott van, de nincs benne valóság, mert nem fogja beérlelni. Nos, ez az osztály igen elterjedt közöttünk. Vannak uraink és hölgyeink, akik folyton idejönnek igét hallgatni, és értik is, amit hallanak. Nem tudatlanok. Nem mondhatjuk, hogy nem nyertek világosságot, hogy nem értik az igét, és elvetik, amit hallottak. Nem disznók elé szóljuk gyöngyeinket, amikor nekik prédikálunk, hisz figyelmesen fogadják, és beveszik az igazság igéit. Hazaviszik magukkal, elmélkednek felette, majd ismét újra és újra eljönnek igét hallgatni. Eljutnak egész odáig, hogy vallást tesznek hitükről. A búza látszik, hogy növekszik, virágzik, fejlődik, s hogy nem sokára eljut a teljességre. De várjunk, ne siessünk. Ezeknek a férfiaknak és asszonyoknak igen sok dolguk van, amit el kell végezniük. Sok gond és feladat nehezül fejükre. Vállalkozásuk számos embert foglalkoztat. Ne vonjátok kétségbe kegyességüket, de nincs elég idejük rá. Elmondják, hogy nekik élniük kell, hogy nem hanyagolhatják el ezt a világot, hogy mindenképpen gondjuk kell legyen a jelenre. S ami a jövőt illeti, úgy vélik, arra is képesek lesznek majd gondolni hamarosan. Továbbra is részt vesznek az istentiszteleten, s az a szegény satnya gabonaszár életben van még. És most már gazdagok lettek. Most már kocsival jönnek az imaházba. Mindenük megvan, amit kívánhat a szív. És a mag növekszik-e? Növekszik-e még vagy sem? Nem, nem növekszik. Most már nincsenek gondjaik. Az üzletet eladták. Vidékre költöztek. Már nem kérdezik, honnan kerül ki a pénz a következő számla kifizetésére, vagy miként lesznek képesek egyre növekvő családjuk eltartására. Nem. Most már a probléma az, hogy túl sokkal rendelkeznek a túl kevés helyett, mert immár gazdagságuk van. De, mondhatná valaki, gazdagságukat odaszánhatják Istennek. Megszentelt talentumként kamatoztathatnák azt az ő szolgálatában. Ó, nem, nem így van ám náluk. Az ő gazdagságuk igen csalárd. Most nagy vendégséget rendeznek. Most igen tiszteletre méltóan kell kinézniük. Most azon kell gondolkozzanak, hogy a parlamentbe bejussanak, parlamenti tagokká legyenek. Most mindazt a csalárdságot bírniuk kell, amit csak a gazdagság képes felkínálni. Igen, de kezdik elkülteni már gazdagságukat, s így bizonyára kijutnak ebből a nehézségből. Bőven adakoznak a Krisztus ügyére, nem szűk markúak a szeretett szolgálatban, és így tovább. Most már a kis gabonaszár növekszik, nem de? Nem növekszik. Mert nézzétek csak a gyönyörök töviseit. Mások iránti bőkezőségük saját maguk iránti bőséggel is jár. Gyönyörködnek abban, s élvezik, ami ők van. S ez rendjén van, így helyes. De ugyanakkor e gyönyörök olyan magasak lesznek, s olyan nagyok, hogy elfojtják a búzát. S az evangélium igazságának jó magocskái nem növekedhetnek. Mert nekik megvannak az élvezeteik, zenés partiuk, bájuk és estéjeik. Így hát nem foglalkozhatnak Isten dolgaival, mert e világi gyönyörűségek megfojtják a magot. Ismerek néhány félelmes példát ebből az osztályból. Nem lenne rendjén, ha ismert történetüket mesélném, de higgyétek el, számos esetről szólhatnék. Ismerek valakit, aki magas udvari körökben forgolódott, ki gyakran megvallotta nekem, hogy azt kívánná, hogy szegény legyen, mert úgy véli, hogy akkor bejuthatna a mennyek országába. Magas pozícióban van, de ezt mondta, és arcán látszott, hogy őszintén beszél. Ó, Uram, ezek a politikusok, szeretnék már megszabadulni tőlük. Ezek kiszívják az életerőt szívemből. Miattuk nem tudok Istennek úgy szolgálni, ahogyan kívánnám. Csak azt kívánom, bárcsak elvonulhatnék valami csendes helyre, megváltómat megkeresni. Ismerek egy másik szemét is, akit a gazdagság súlya alatt roskadozik. És aki mindig kedves, nemes és jószívű hozzá, vagyis a gazdagsághoz. Ez a férfi azt mondta nekem, miközben bizalmasan együtt sétáltunk, s gondolataiban olvashattam. Ó, Uram, higgye el, rettenetes dolog gazdagnak lenni. Mert az embernek nem könnyű megváltójához ragaszkodni ezzel a súlyos földgolyóval a hátán. Ó, kedves hallgatóim! Én nem azt kérem részletekre Istentől, hogy betegágyra fektessen titeket, hogy megfosszon benneteket minden gazdagságtól, hogy koldusbotra juttasson, s elvegye minden javatokat. Nem fogom ezt kérni. De ha megtenné, és ezáltal megmentenétek lelketeket, úgy ez a legnagyobb nyeresség lenne, amire valaha csak szert tehetnétek. Ha a király levethetné koronáját, hogy üdvözülhessen, ha azok a nagyok és a nagyok között, kik most azért sírnak, hogy a tövisek megfojtják a magot, le tudnának mondani minden gazdagságukról, és elszakadnának minden élvezeteiktől. Ha fényűzésük szegénységgé változna, és ha az a mindennapos dús lakmározás helyet cserélne lázárral a szemétdombon, s a kutyák nyalnák sebeiket, ez boldog csere lenne részükre, ha a lelkük üdvösségre jutna. Ne értsetek félre! Lehet az ember tiszteletre méltó és gazdag, és mégis mennybe juthat. Ám nem lesz könnyű dolga, mert könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, mint a gazdagnak bejutni a mennyek országába. Egyesek azon tevék közül átmentek a tű fokán. Isten megadja, hogy egyes gazdagok bejussanak a mennyek országába. De nehéz az ő küzdelmük, és rettenetes harcot kell vívniuk folyton büszke testük ellen, hogy azt leigázva tartsák. Vigyázz hát, s légy józan, fiatalember! Ne siess felhágni oda! Olyan hely az, ahonnan már sok fej lefordult. Ne kérd Istentől, hogy népszerű légy! Akik népszerűséggel bírnak, utálják azt, és szeretnének megszabadulni tőle. Ne kérd, hogy téged híressé és gazdaggá tegyen. Akik hírnével és gazdagsággal bírnak, sokszor befelé néznek és azt kívánják, bárcsak visszatérhetnének ahhoz a csendességhez, amit egykor élveztek. Kiálts agúrral, ne adj nekem se gazdagságot, se szegénységet. Istenem, add meg nekem, hogy az arany középutat tudjam járni, s szívemben ott éljen, s nevekedjen folyton az a jó mag, mely százszoros termést hoz a te dicsőségedre. 4. fejezet. Most már befejezem az utolsó jellemképpel, nevezetesen a jó földdel. A jó talaj, amint megfigyelitek, csak egy a négy közül. Bárcsak adná Isten, hogy minden negyedik személy az itt levők közül jól előkészített szívvel fogadja az igét. A föld jó volt. Nem természet szerint, természettől fogva volt jó, hanem jóvá tétetett kegyelem által. Isten felszántotta, ő fellazította a meggyőzés, a bűnfelüli meggyőzetés összetöretés ekéjével, és ott volt elkészítve mély barázdáival, amint lennie kellett. És amint a prédikálásban az evangélium elhangzott, a szív nyomban be is fogadta, mert így szólt magában. Nekem épp ilyen Krisztusra van szüksége. Kegyelem, irgalom, ez az, amit egy szükségben levő bűnös igényel. Menedékhely. Isten segítsen engem, hogy odafussak, mert ilyen menedékre van égetően szüksége. Úgyhogy az evangélium prédikálása volt az a dolog, mely vigaszt adott e zaklatott, felszántott talajnak. A mag mélyre hult és nagyra nőtt. Egyes esetekben rendkívül buzgó szeretetet hozott létre, nagy szívűséget, odaszántságot, mint az a mag, mely százszorosat termett. S az ilyen ember Isten bátor vitéze lett, ki életét az oltára téve a szent munkában égette el. Elfoglalta helyet az előősben, Krisztus hadseregében, s ott állt a leghevesebb csatákban, s olyan hőstetteket vitt véghez, amilyeneket kevesen vihetnek végbe. A mag száz annyit termett. Aztán egy másik, hasonló jellemű szívbe is hult. Ez a személy nem tudott olyan sokat tenni, de mégis sokat tett. Önmagát adta oda teljesen, amint volt, Istennek. És földi hivatásában élő igehirdető volt a világban, ki az eljövendő világ ügyéért beszélt. Mindennapi életében csendesen ékesítette megváltó Istene tanítását. Ő 60 annyit termett. Aztán olyan szívbe is hult a mag, kinek képességei és adottságai nem voltak fényesek. Nem lehetett tündöklő csillag, de Szent János bogárként mégis fény lenni kívánt. Nem tudott olyan hőstetteket végbevinni, mint a legnagyobbak, de örült, ha valamit tehetett, még ha a legkisebb dologról volt is szó. S a mag 10 annyit vagy 20 annyit hozott. Hányan vannak ilyenek itt ma e nagy gyülekezetben? Hányan vannak ilyenek itt ma e nagy gyülekezetben? Megvallom, tüzes szívvel jöttem ma ide prédikálni nektek. De hirtelen sötétség és megterheltség, lelki tompaság nehezedett szívemre. És miközben nektek szóltam, saját lelkemben prédikáltam a szél és az ár ellen. De mégis, bárcsak remélhetném, hogy a zavar ellenére, melyel szóltam a magot, mégis ráhul valamelyik a jó földbe, az Istentől előkészített boldog talajra. Van-e itt valaki, aki így fohászkodik magában? Ó, Uram, ments meg engem! Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek! A mag jó helyre hult. Drága lélek, a te imád meghallgatást nyert. Isten sosem helyez kegyelem utáni vágyódást az emberbe anélkül, hogy ne szándékozna azt megadni. És van-e valaki más, aki így sóhajtozik? Ó, bárcsak üdvözülhetnék! Lélek, higgy az Úr Jézus Krisztusban, és te, igen, épp te üdvözülsz. A legnagyobb bűnös vagy. Higgy Krisztusban, és óriási bűneid eltűnnek, mint ahogy egy vízbe vetett malomkő elsüllyed az ár alatt. Hát senki sincs, aki bizalmát most a megváltóba vetné. Hát lehetséges, hogy a lélek teljességgel elhagyott, és hiányzik innen? Lehetséges, hogy nem lebeg a lelkek felett, nem munkálkodik egy ember szívében sem, nem támasztana új életet egy szívben sem? Könyörögni fogunk most, hogy a lélek leszálljon, hogy bármilyen ügyetlenül volt is szórva most a mag, az oltalmazó Isten őrködjék felette, melengesse és táplálja, míg eljut az örök aratásra. Micsoda ünnepélyesen komoly e gondolat. Ezekre a hatalmas vasárnapi néptömegre gondolni, kik éveken át itt jöttek-mentek, és közülük sokan még megmentetlenek. Úgy hiszem, nekem jutott osztályrészül, hogy több mint 1 vagy 2 millió halhatatlan léleknek prédikáljak évente. És e milliók közül milyen sokan süket füllel hallgatják az igét. Nem indulnak meg lelkükben, hanem tovább mennek úgy, ahogy voltak, élettelenül, meghalva a bűnben és vétkekben. E gondolat sokszor mélységesen megdöbbent engem. Majd e nagy gyülekezetek az örökkévalóságban mind elvonulnak előttem, és amennyiben nem voltam hűséges, és nem jártam el becsületesen tisztemben irántuk, majd mind a szemembe fognak köpni azok, akiket megcsaltam. E milliók szemei a kárhozat tüzes villámait fogják felém szórni egy örökkévalóságon át? Igen, elkerülhetetlenül ez fog történni, ha nem kerestem üdvösségeteket, és nem prédikáltam nektek igazán, ami Urunk és megváltunk Jézus Krisztus evangéliumát. Kérlek tehát titeket, kérlek, ha véreteknek mégis valahová hullnia kell, legalább arra figyeljetek, amit most mondok nektek. Engedjétek remélnem, hogy helyben hagyjátok, s beismeritek, hogy én igazán igyekeztem becsületes lenni irántatok. Nehogy véretek az én ruhám szélén találtassék. De miért kellene annak a vérnek valahová is elfolynia? Hát nincs reménység? Hát nincs üdvösség és szabadulás? Amíg az élet tart, nincs-e szélesre tárva a menekülés ajtaja? Ó, menekülj, fuss oda, drága hallgatóm! Kérlek téged, menekülj Krisztushoz! Esdve kérlek az élő Istenre, az időre, az örökkévalóságra, az égre, pokorra! Menekülj, fuss oda Jézushoz, mielőtt a halál utolérne, mert az ott van nyomodban, a fakó lovon vágtató csontváz lovason. Mert a halál ott van nyomodban, a fakó lovon vágtató csontváz lovas. Mielőtt a kárhozat utó nem ér, menekülj és siess ahhoz, ki karját kitárva kész elfogadni téged most. Bízd magad Jézusra, bízd benne, és megmenekültél. Aki hisz az Úr Jézus Krisztusban, és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hiszen, elkárhozik. Nos, fanatikus vagy túlbuzgó vagyok én, amiért erre sürgetlek titeket, amikor estbe kérlek e dolgok komolyan vételére? Fanatikus, ez az ítélet napján csak egy olyan embert fog jelenteni, aki komolyan beszélt hozzátok. Túlbuzgó, ez csak egyszerűen olyan szemét fog jelenteni, aki komolyan gondolta azt, amit mondott. Ó, higgy hát az Úr Jézus Krisztusban, nehogy most, még amíg itt vagy, Isten haragja felgyulladjon, és hirtelen ítélete elragadjon téged. Jöjjetek, vétkes lelkek, és meneküljetek Krisztushoz, ő meggyógyítja a sebeiteket. Itt a kellemetes idő, az üdvösség napja, melyen az ingyen kegyelem bőven kiárad. Amen.